Testvérek, mire jó a kiértékelő beszélgetés, mert ott jönnek az új javaslatok a következő együttlét témái kapcsán, és a ma délutáni témánk a beszéd, a nyelv hatalma egy ilyen kérés alapján állt össze, mert februárban a második alkalommal, amikor együtt voltunk és elhangzottak a javaslatok a jövőre nézve, több más téma között ez is felbukkant, mint kérés. Nem tudom ki részéről, ha itt van esetleg valaki, aki a második alkalommal részt vett, és bedobta ezt a témát, jelentkezzen. Nincs itt, nem tudom ki adta. Lényeg az, hogy emellett szövekeltem le. A beszéd a nyelv hatalma, nagyon izgalmas téma, rázós téma. Mindnyájunknak van nyelvünk. És mindjárt tapasztaljuk, hogy a testnek ez a kicsi része, ahogy Jakab apostol nevezi a levelében, lehet nagy tűz forrása, lehet keserűség forrása, és lehet vigaszt, bátorítás forrása, tehát a nyelv lehet egy áldott eszköz Isten kezében, és lehet egy átkozott eszköz az ördög kezébe. Az a kérdés, hogy kinek a hatalma alatt vagyunk, annak a hatalma alatt működik a nyelvünk is. Indulásképpen felolvasok két bibliai igét. Rengeteget lehetne olvasni ennek kapcsán a Bibliából, de most kettőből indulunk, aztán lesz még utalás útközben másokra is. Példabeszédek könyvéből olvasom az elsőt, a 18. rész 21. versét. Példabeszédek 18-21. Azt mondja, hogy mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Élet és halál van a nyelv hatalmában. Aztán a Jakab apostol levelében közismertebb a harmadik rész, ami részletesen, hosszasan taglalja a nyelv témáját. Kénytelenek vagyunk ott felolvasni jó néhány verset. Mindnyájan, tehát a harmadik rész második versétől olvasom, mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Íme a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. Íme a hajók is, noha mi nagyok és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól odafordítatnak, ahová kormányos szándéka akarja. Ezenképpen a nyelv is kicsin tag, és nagy dolgokkal hányja magát kínű, csekély tűz, mély, nagy erdőt felgyújt. A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv, ami tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, lángba borítja életünk folyását, maga is lángba borítatván a gehennától. Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászoké és vízieké megszelídíthető, és meg is szelídítetett az emberi természet által, de a nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg. Fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk Istent és az Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlóságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Atyám fiai, nem kellene ezeknek így lenni. Vajon a forrás ugyanabból a nyilásból sörgedeztet édeset és keserűt? Hát a forrás nem, de a nyelv igen. És ez a döbbenetes. A múlt század egyik neves magyar írója, Hamvas Béla elhunyta után a feleségét, Kemény Katalint, arra kérték, hogy foglalja össze egy mondatban a férje egész életművét. Micsoda nagy kihívás. Egy mondatban. egy neves író életművét, és kapásból azt felelte Hamvas Béla felesége, mondd ki, amit gondolsz, és tedd, amit mondtál. Mondd ki, amit gondolsz, és tedd, amit mondtál. Hát nyilván akkor érdemes tenni, amit mondtunk, ha az, amit mondtunk, jó volt kigondolva. Mert ha rosszat gondoltál és mondtál, akkor ne cselekedj a szerint. Ugye egyenesen következtethetjük mi ezt. Nyilván Hamvas Bélának a vesző paripája volt, mint szépírónak, hogy a szavakat helyes értelemben használja, és ha nem ez történik, a közéletben is, ugye a család életben is, az emberekkel való kapcsolatban is, akkor az nagy és sok-sok baj forrása lehet. Tudjuk, hogy ez a szó, hogy propaganda, olyan mellék ízű, olyan negatív zöngéjű, különösen a 20. század történelmi eseményei óta, ahol ugye ismerünk náci propagandát, és ennek súlyos következményeit, ismerünk kommunista propagandát, és ennek súlyos következményeit, mert ugye ezek a diktatórikus hatalmaknak a jó bevált eszközei voltak. Ugye, amit Lenin mondott, az volt az igaz annak idején. Vagy ha Stalin kimondott valamit, és azt valaki megvétózta, akkor annak lehúlt a feje, mese nélkül. De így volt ez Ceausescu diktatúrájában, és így volt ez Mao Tse-tung kínai diktatúrájában, és lehetne sorolni mostani észak-koreai diktatúra helyzetét, és stb. Tudjuk, hogy ezeknek a propagandistáknak a nyelvezetük az mindig dagályos, patétikus volt, igyekeztek mindig meggyőzni a népet az igazukról, a hatalmuk igazáról, sőt saját magukat is, hogy ők jogosan birtokolják a hatalmat. Nyilván mi úgy éreztük, hogy bitorolták a hatalmat. Csak hogy ugye a nép előbb-utóbb felismeri az ilyen diktatórikus propagandista hangoknak a hamiságát, és előbb-utóbb ráun erre, sőt, fellázad ellene, és tudjuk, hogy az ilyen diktatúrá legtöbbször önmaguk áldozataivá válnak. Jézus azt mondja a Máté evangélium a 12. részében, 36-37. Versekben, hogy minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédidből ismertetsz igaznak, és a te beszédidből ismertetsz hamisnak. Úgyhogy Jézus, amikor az emberi beszédre utal, az emberi nyelvnek a megnyilvánulásáról szól, akkor ő egészen nagy távlatokban gondolkozik, az utolsó ítéletre is gondol. És azt mondja, hogy előbb-utóbb számot adunk minden beszédről. Nyilván, hogy a te beszédidből ismertetsz igaznak, a te beszédidből ismertetsz hamisnak, erre is nagyon sok szép bibliai példát is lehetne felsorolni. Első számú helyen nyilván magát Jézus, akiről ugye azt mondták, még az ellenségei is, ugye, hogy úgy beszél, mint akinek hatalma van. Ugye? Persze hozzátette a nép, hogy nem úgy, mint az írástudók. Úgy beszél, mint akinek hatalma van. Ugye? Péter hogy nyilatkozott a Jézus beszédéről? Örök életnek beszéde van fennálla. Örök életnek beszéde. Kapernaumi százados hogy nyilatkozott a Jézus beszédéről? Uram, nem vagyok méltó, hogy a házamba jöjj, ugye, a szolgálja meggyógyítása céljából, csak egy szót szólj innen távolról, és én hiszem, hogy meggyógyul az én szolgálat. A Jézus egyetlen szavának ilyen hatalma, ilyen gyógyító ereje van. És ezt egy kapernaumi pogány római katonatiszt hitte. És ezért gyógyult meg a szolgálja. Vagy ott van a másik bibliai eset, ismerős ugye a Péter tagadásának története, abban ott van az a mozzanat, a te beszéded is elárul téged, mondta a főpap udvarában tűznélkülő, ugye? Nem tagadhatod be, hogy te is Galileus vagy, a te beszéded is elárul téged. A te beszéded. Miről árulkodik? Elárul. Mindnyájunkat elárul a beszédünk. Hogy hogy beszélünk, hogy nyilatkozunk meg a szavainkban, az arról tanúskodik, hogy mi lakik bennünk. Kérdezi Jakab apostol levelében, hogy édes forrásból csörgedezheti keserű víz? Fordítva, keserű forrásból csörgedezheti édes víz? Nem. Egyértelmű a válasz. Milyen a forrás? A szíved forrása. Édes vagy keserű? Tiszta vagy szennyes? Az csörög ki, az csörgedez ki, az folyik ki belőle. Ez nagyon egyértelmű és nagyon világos. Nos hát, eljutunk-e oda, hogy a mi beszédünkön el tudjanak igazodni? Miért tanítja Jézus ugye azt is, hogy a te beszéded legyen igen? Igen vagy nem? Nem. Ami ezen felül van a gonosztól. Mert ha én azt mondom, hogy igen, és ehhez következően tartom magamat, akkor el tudnak igazodni az én beszédemre. Akkor hitelesnek tartanak. Akkor azt mondják, hogy igen, ennek az embernek a szavára el lehet indulni. Testvérek, az Úrban szabad dicsekedni, igaz? Megvan írva a Bibliában. A visába kerültem, szeretnék egy kis személyes élményeket is behozni, azért, hogy az Úr dicsőségére utaljak. Egy romhalmazt kaptam. 1978-ról van szó, van, aki még nem is élt akkor, ugye? És hát akkor kezdődött a mi közös szolgálatunk Visában, abban az évben az esküvünk is. És 1978. május 1-én kerültem oda, és ledöbbentem azon, hogy a visai templomban nem ég a villany. Mert nem volt bevezetve. Az istállókban már be volt vezetve. És amikor a prezsbitérium elé tártam, hát azt mondták, ha minek a cicezdőső, hát sosincs esti istentisztelet meg, ilyesmi, hát nem kell oda villany a templomban. Hát kérdem, jöjj, de Pista bácsi a bivaját villanynál fejé a listára. És akkor hogy az istázában? Hát lesznek esti alkalmak, majd meglátja. Csak legyen világosság. Na, ugye mondtam, hogy testvérek, ha jóvá hagyják, én ígérem, 2 hónap múlva fog égni a villany a templomban. Elképettem. Ah, jött ez a kis 25 éves tacskó, ugye ott kezdtem az életemet. Mit gondol ez, hogy csak úgy megy ez? 2 hónap múlva égett a villany a templomban, testvérek. És ez úgy megtörte a bizalmatlanságot, mert 3 alkoholista elődöm teljesen eljátszotta a lelkészi státusnak a bizalmát, hogy mikor már azt mondta, na most fogunk hozzá templomjavításhoz, kerítésépítéshez, lépcsőt csinálunk fel a dombra, ugye csúszkáltunk ott korábban sárul. Nem volt egy pisz sem. Ha egyszer kimondod a Jézus nevében, hogy igen, és tartod a szavadat, akkor csodák születnek. Ugye polgármester beszámolójában is ezt hallott. Most hát ezért kell nagyon komolyan venni a kimondott szót. Hogy mondja Szilágyi Domokos egyik szép vers részletében a tragikus sorsú költő, sajnos 38 évesen öngyilkos lett. Szégyen a szó, ha nem igaz, szégyen a vers, ha nem igaz. Szégyen a szó, ha nem igaz. És tényleg szégyelni való minden olyan szó, ami hamis. És sajnos ez nem egyszer minket is csapdába ejt. És ezért kell nagyon-nagyon megfontolni azt, hogy hogyan is állunk mi ezen a téren. Az Efézusi levélben Pál apostol úgy inti az akkori közösséget, lásd, keresztény gyülekezet tagjairól volt szó Efézusban annak idején. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Efézus 4:29. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Ugyancsak az efézusiaknak írja Pál az 5:4-ben, semmi undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, amelyek nem illenek, hanem hálaadás. Undok beszéd, bolondság, trágárság, semmi rothadt beszéd, ne származzék a ti szátokból, mert ez nem épít, ez csak rombol. Megint egy kis személyes élmény, valaki már hallotta ezt, de az újabb kedvéért elmondom röviden. Harmadéves teológus koromban nagy szebben voltam, hogy a diák a 100 német ajkú evangélikus teológián, és hát feltűnt nekem az, hogy azok a 100 és sváb teológus diákok, akik amúgy nem tudtak magyarul, mikor káromkodni kezdtek, akkor magyarul káromkodtak. És hát egy-két-három ilyen eset után már nem fért a vegyen, de rájuk kérdelem, mondja, ne haragudjatok. Ha akarok veletek magyarul beszélni, azt mondjátok, nem tudtok magyarul. Ha káromkodni kell, tudtok magyarul. Hogy van ez? Hát azt mondja, a mi nyelvünkön nem lehet úgy olyan jó ízűen és citrán káromkodni, sem svábul, sem szászul, sem ugye az irodalmi német nyelven nem lehet úgy káromkodni, mint ahogy ti magyarok képesek vagytok erre. Hát ez nem volt nagy dicséret nekem magyarnak, hanem szégyeltem magam, hogy hát még a más nemzetiségek is tudják rólunk úgynevezett magyarokról, ugye? Hogy mi nagyon cifrán tudunk káromkodni. A testvérek, ez is nagyon elgondolkoztat minket. Ugyanakkor ugye az is elgondolkoztat, hogy hát hogy is állunk mi az igazmondás terén. Az igazmondás terén. Ugye ott van a 10 parancsolatban egyik, hogy ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne tanúskodj hamisan. Vagyis a valóságot, az igazságot mondjad. Hát ugye ezt ma is, sőt még kommunista időkben is, ugye egy per alkalmával törvényszéken, ugye akkor nem Bibliára tett kézzel, de most már, ugye hát Perestyen ortodox ország lévén most már Bibliára teszi a kezét, aki törvényszéken kell tanúskodjon, hogy csak is az igazat, csak is a szintiszta igazat mondja. És legtöbbször nem az hangzik el mégsem. Megint csak Szilágyi Domokost hívom segítségül, azt mondja, két ember közt a legrövidebb út az egyenes beszél. Két ember közt a legrövidebb út az egyenes beszél. Csak hát elmondhatjuk, hogy egy hazugság társadalomban élünk. És akkor hogy lehet egy hazugság társadalom kellős közepén nekünk keresztényeknek az egyenes beszéd vonalán megmarad. Hogyha igen, igen, ha nem, nem. Hát úgy, hogy lehet, hogy életveszélyes fenyegetést kap, ugye, mint a polgármester mondta. Ha eddig így volt, ezután nem így lesz. És ezt nem bírja elviselni a hazugság társadalom. Ahol a mellébeszélés, a félreinformálás, a csúsztatás, a vaskos hazugság, tömkelege röpköd a levegőben körülött. Nos hát, ez az emberi nyelvnek a drámai kettősség. Ugyan mondja a Jakab apostol, ezzel áldjuk Istent, az Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlóságára teremtett embereket is. Ugyanezzel a nyelve. Testvérek, az első hazugság mikor született? A második bűneset után. Ugye az első volt Ádám és Éváé, a második már a második generációja gyermekeik között, ugye Kain megöli Ábel. Hol van Ábel a te testvéred? Kérdezi Isten Kaintól. Nem tudom. Hát őrizője vagyok én az testvérem. Ez volt az első vaskos hazugság. Ráadásul Istennek hazult Kain. Miért, testvérek? Mert úgy van, hogy a bűnt egy másik bűnnel akarja az ember elfedezni. És akkor hazugság sorozatba keveredik sokszor az ember, ha az első bűnt nem Isten szerint akarja megoldani és feloldani és érvénytelenné tenni. És ennek az útja nem más, csak a megvallás. Hogy mondja Dávid egyik Zsoltárban, amíg elhallgattam, napestig, ugye, szenvedtem a csontjaimban is, ugye, de mikor megvallottam, ugye, akkor Isten megbocsátott, feloldozott. Hű és igaz, ugye mondja János apostol az első level első részében, ha megvalljuk, hű és igaz Istenünk van, hogy megbocsássa a mi bűneinket. sőt, meg is tisztítson minden hamiságtól. Vagyis nem csak megbocsátja, hanem meg is szabadít végleg, akár még a hazugság, a kétértelmű beszéd bűnöktől is. Persze ennek a témának kapcsán lehetne beszélni a szükség hazugságról is. Mert hogy erre is vannak bibliai példák is. Lám. Ott van az Ábrahám és Izsák története, ugye? Akik saját feleségüket fogukként mutatják be az idegeneknek. Ábrahám Egyiptomban, Izsák ott szintén az idegen pogányok között. Miért? Mert félnek mindketten, hogy megölik őket a szép asszony miatt, és akkor ugye elveszik Sárát is, meg Rebekát is. Ott van a másik szükséghazugság a Mózes második könyvében, az első részben, amikor kiadja a faraó a már túlszaporodott zsidóság ellen, ugye, az első holokauszt parancsot, ugye, ráadásul a zsidó bábaasszonyoknak, hogy amikor meglátjátok a szülőszéken már, hogy egy fiúgyermek jönne a világra, folytsátok meg! És a zsidó bábák, istenfélők lévén, nem a faraó szavára hallgatnak, hanem a lelkismertükre és az Isten szavára, és nem hajtják végre a gyilkos parancsot. És amikor számon kerül őket a faraó, hogy hát miért hagytátok életben a fiúgyermekeket, holott én megparancsoltam nektek, akkor mit válaszolnak? Hát, hogy a mi zsidó éber asszonyaink olyan életerősek, hogy mire mi odaérünk, már túl vannak a szülésen. És már lekéstük az akciót, ugye? Nem tudtuk a te parancsodat faraó végrehajtani. Szükséghazugság. Életmentés szándékára. Szükséghazugság. És mit olvasunk ott a történet végén? Hogy Isten megjutalmazta ezért a bábákat. Szükséghazugságot Isten szükséghelyzetben jóvá hagy. Sőt, meg is jutalmaz. Szeget üt a fejünkbe. Na de, folytassuk csak megint hasonló bibliai példával. Ott van a Ráhab történet. Ugye? Honfoglalás idején Ráhab okos asszony, noha parázna, igaz? Egy prostituáltról van szó, egy pogány prostituáltról van szó, csak ugye nyílt eszű asszony, átlátja a dolgokat, hogy nekik semmi esélyük nincs Józsué népével szemben. És akkor a kémeket, mikor megszimatolják ugye a Jerikó beli elit emberek, hogy ott vannak az idegen kémek, elrejti őket, és amikor betoppannak ugye a hajlékába, akkor hazudik egy alaposat. Ugye? Hogy már elmentek, hogy fussatok, nem tudom, hol mentek ki, és menjen, és közben ott rejtőztek a lapos háztetőn, ugye eldugva ezek a képek. És a zsidókhoz itt levélben, mikor a hithőseit felsorolja a Szentírás, ott van a pogány parázna, Ráháb is. A hithősei közé sorolva. Döbbenetes. Egyháztörténeti példa. Bevallom, hogy ezt Béla öcsém egyik könyvéből olvastam. Szeretek szemerkedni minden önnel a jó dolgokat összegyűjteni. Azért, hogy lehet mit tovább adni. Én olyan kis üres fickó vagyok amúgy, hogyha másképp nem tudok tovább adni szép dolgokat. Azt mondja, Szent Atanáz nevű egykori alexandriai püspökről van szó, aki a 4. században élt. És keresztény üldözés zajlott még akkor, és akik személyesen nem ismerték, éppen tőle érdeklődtek, hogy vajon hol lehet az a hitszegő. Őt üldözték, és őt magát kérdezték meg, hogy hol lehet az a hitszegő püspök. És a válasz így hangzott, menjenek csak gyorsan, hisz nincs messze az, akit keresnek. Hazudott-e a Szent, miközben igazat mondott? Kérdezhetjük. Emlékedhetünk rajta. Hát szép kis egyháztörténeti példa. No de, vannak olyan egyértelmű helyzetek, amikor már nem életmentés szándékáról van szó, és mégis a vasos hazugságok születnek, áradnak. Mai példa. Egy középiskolás diáklány otthon van szüleivel. A konyha asztalon csörög hosszasan a telefonja, amíg ő éppen a fürdőszobában van. Hát az édesanyja megunja már a hosszú csörgést, végül felveszi a telefont, és elkezd válaszolni. Egy fiatal ember kereste a lányát. A lány éppen ekkor lép ki a fürdőszobába, és meghallja, hogy az anyu az ő saját telefonján kinek válaszol. És akkor elkezd hevesen integetni az anyának, hogy mondjon azt, hogy nem vagyok itthon. Na, hát az anyu dilemma után végül azt mondja, hogy hát a lányom nincs itthon. És a telefonáló fiú a lépcsőház bejáratához közeli fa mögül telefonált, és ott állva pár perc múlva meglátja, hogy elviharzik otthonról a leány, aki állítólag nem volt otthon. És a fiú, aki addig a gyülekezet és az ifjúsági csoport aktív tagja volt, végleg elmaradt ezekről az alkalmakról. Ráadásul tudni kell, hogy ennek a lánynak az anyja volt éppen annak a gyülekezetnek a lelkésze. Mehetünk a politikai területre, de ott elidőzhetünk reggelig. Csak egyet. Gyurcsán Ferenc, korábbi miniszterelnöke Magyarországnak, 2000 tavaszán az elhíresült Balaton ősződi beszédében bevallotta. Hazudtunk reggel, délben, este. Ugye? Ott a akkori magyar gazdaság helyzete kapcsán hangzottak-e vastagos hazugságok. Kiderült, hogy messze menően nem ott volt a magyar gazdaság, ahol ők beállították. A Jelenések könyve döbbenetes módon a hazug embert, a gyávák, a hitetlenek, az utálatosok, a gyilkosok, a paráznák, a varázslók és a báványimádók közé sorolja, akiknek osztály része a második halál. Ezt olvassuk a Jelenések 21.8-ban. Döbbenetes felsorolás. No hát, nagyon kell vigyázni arra, hogy mit mondunk. Mert hogy az emberi szó ugye súlyát vesztette, mondhatjuk szóinflációban élünk, úgyhogy nem is tudom, hogy merünk mi ide kiállni, papok, előadók, igehirdetők, a szavainkkal próbálni meggyőzni valakit. De hát, ugye hát ehhez segítségül kellene hívni sok-sok bölcs mondást, mert hát, ha a szavaink hitelét vesztik, akkor ne csodálkozzunk, hogy senki nem követi ugye a tanítást. Akkor veszély, mondja egy bölcsmondás, ha biztos vagy abban, hogy szavaid értékesebbek a hallgatásodnál. Ha jobb hallgatni, akkor hallgass. Ez az. Ha viszont tudod ugye, hogy nem érdemes megszólalni, akkor jobb hallgatni. A Talmud, ez a régi zsidó bölcsesség gyűjtemény, azt mondja, hogy két fülünk van, és csak egy szánk, hogy jusson eszünkbe, kétszer annyit kell hallgatni, mint beszélni. Érdekes. Shakespeare azt mondja, a tett tüzére jeget fú a szó. Tömör. Igazság. A tett tüzére jeget fú a szó. A híres északi drámaíró Ibsen azt mondja, hogy ezer szó sem hagy az emberben olyan mély nyomot, mint egyetlen tett. Ezer szó sem hagy az emberben olyan mély nyomot, mint egyetlen tett. Hát testvérek, ezért kell nagyon vigyázni a nyelvünk. Egyszer Gyökösi Endre bátyánkhoz, a egykori neves budapesti lelkészhez beállít egy megkeseredett asszony gyüleketéből, de tudjuk, hogy Gyökösi Vanni bátyán nagy lelki gondozó volt, És hát a lelkipásztor éppen a virágos kertjében volt, ott a ház körül matatott, és hát ott rögtön spontán elkezdődött a beszélgetés, és az asszonyból kibutjan rögtön az első kérdés, hogy miért van az tiszteltes, hogy engem senki nem szeret. Hát a tiszteltes jól ismerte a hölgyet, és anélkül, hogy elkezdjen valami komoly, magas pszichológiai kioktatást, ugye nagy pszichológus is volt, és azt csinálja, hogy letépett egy gyermekláncű elhervadt virágát, ami még ott volt a kis szürke bóvita. És azt mondja, na azt mondja, fújjon csak rá! Hát az ezer felé repült, azt mondja, na most szedje össze ezeket a szétszórt magok. Hát üszön, hát ez képtelenség. Azt mondja, látja? Ilyenek az ártalmas szavak. Szétszóródnak, megmérgezik a környezetet. Azt kérdezte, miért nem szereti magát senki? Tudja most már a választ? És elment megszégyenülve, de nem csak a megszégyenülség jutott, hanem megtanulta a leckét. Megtanulta a leckét, hogy azért nem szereti úgymond, hogy senki, mert az ő beszéde ártalmas és mérgező. Egy másik döbbenetes élményem, lehet, hogy már valaki ezt hallotta, mert elmondtam már, de ebben a kontextusban idik nagyon. A kolozsvári gyülekezetben egyszer temettem hosszú évek ezelőtt egy tanárnőt, ráadásul egy tanárnő volt, aki a beszédembere is volt, ugye, a katedrán. Soha ilyen megrázó temetés élményem nem volt. Egy szál személy volt jelen a temetésén. És ez ki? Az egyetlen Sam lánya, aki Amerikából jött haza, hogy eltemesse az édesanyját. Holott egy 17-es tömbházban lakott az illető tanárnő, tele szomszédokkal, sőt, rokonai is voltak. Senki a temetésre el nem ment, olyan csúnya szájú, kibírhatatlan, természetű lény volt. Csodák csodára egyszer, többször látogatás után templomba soha nem jött, de egyszer a beteg volt, valahogy kicsit el volt kenődve lelkileg valószínű, kért úrvacsorát telefonon. És úgy alakult, hogy éppen elküldtem az én akkori első segédlelkészemet, Jakab István volt akkor, a mostani mezőségi eskeres. És nem sokára hazajön. És kérdett, te ilyen hamar végeztél, mi történt? Azt mondja, nem adtam fel neki az úrvacsorát. Hát miért? És azt mondja, hogy hát képzeljem el, mikor én beállítok hozzá, nem mondom, jöttem az úrvacsorával, kérés alapján. Hát az úgy elkezdett káromkodni, és nem tudom, ilyen csúnya beszédek, és minden. Nem engem szidott, de nem tudom, mi kapcsán. És azt mondja, egyszerűen én ott azt éreztem, hogy itt nincs kinek úrvacsát adni. Hát ez se lélekben nem készre jár, semmi bűnbánat, semmi alázat, semmi kegyes hozzáállás az ügyhöz. És azt mondja, hogy ültem rövid ideig, és egyszerűen ott hagytam, elbúcsúztam, mondtam, hogy én ilyen körülmények között nem szolgáltatom. Már ez volt ez a tanár. A testvérek, döbbenetes. Szokrátész az ókori bölcshöz egyszer jön valaki, el akar mondani neki valamit. Egy másik emberről, egy nem jelenlegi. És akkor állj, azt mondja, állj. Átengedted azt, amit mondani akarsz nekem, a harmadik szeméről. Átengedted azon a három szűrő, a miféle három szűrő. Hát először is. Igaz-e, amit hallottál? Másodszor. Hasznos-e, amit hallottál? Harmadszor. Segít-e az illetőm, amit hallottál? És nekem el akarsz mondani? Hát nem. Na akkor tartsd meg magadnak. Testvérek, jó lenne így átengedni minden szót a lélek szűrőjén. Megint csak a Talmudot. Igaz-e? Hasznos-e és segít-e annak, akiről akarod mondani. Megint csak az ókori zsidó irodalom gyűjteményhez, a Talmudhoz fordulok. Egy rövid mondat idézéséig. A szó olyan, mint a méz. Méze és fullánkja. A szó olyan, mint a méz, méze és fullánkja van. Nagyon szeretem őket, a tömör zsidó bölcsességek. Testvérek, még lehetne beszélni arról is, hogy mire használjuk még a nyelvet. Ugye a reklámról is lehetnénk beszélni. A reklámnyelv fontosság. Mit, miért, hogyan reklámoz ez a világ? Nyilván a haszon érdekében. Na most, ha valamikor azt mondta, hogy a Coca-Cola felfedezője és népszerűsítője, hogy a Coca-Colát rázudítjuk a világra, ugye, most már tudjuk, hogy sikerült ez a cél. És főrészt a reklám hadjáratuknak. Köszönhetően. Na most, ha az evangéliumot szeretnénk rázudítani a világra, vajon tudnánk mi ilyen profi reklámhadjáratot csapni körülötte? Vagy ha nem, akkor miért nem tudunk? Miért nem tudja a kereszténység rázudítani, úgymond az evangéliumot, a krisztusi örömét a világra? Miért terjed el gyorsabban a Coca-Cola, vagy a rágógumi, vagy mondhatni egyelet, most már internetet is lehet fogni példaként, ugye, mint az evangélium. Sokszor nagy kérdés ez. Pedig az ige testé lett, az ige, a szó, az isteni teremtő szó testé lett, és itt lakozott közöttünk, lesátorozott közöttünk, ahogy János 1.14 mondja az eredeti görög szövegben. Felütött a sátrát közöttünk, hogy látható legyen, érzékelhető legyen a jelenléte. Sőt, tisztító hatással bírjon fejánk és az egész szennyezett világra, a mi lelki világunkra is. Testvérek, az emberi szó súlyát vesztette, hiteltelenné válta, mint az előbb már említettük. A Jézusi szó viszont soha nem veszítette még a hitelt. Nem csak akkor beszélt, hogy mint akinek hatalma van, hanem lám, ma is a hitelesen megélt kereszténység által üzen Jézusi szó nyitott fületre talál. Ugye csodálkoztunk a polgármester életpéldáján, szolgálatuknak a gyümölcsöző példáján, hallottuk idejét néhányan éppen a folytatásban, a beszélgetésben, akik ismerik a történetüket jobban, hogy a második mandátumot olyan harmadikat olyan többsége nyerte meg, hogy 90%-os többsége. Hihetetlen. Miért? Mert az üzenet, amit Isten általuk, szolgáltuk által megtestesít, az egyértelmű. Az világos, az érthető. Sőt, követésre méltó. És azt mondják, na ez kell nekünk. Igen, a világ erre van. Ez a Jézusi szónak a hatása. Ugye, tudjuk, hogy Jézusnak egyetlen szava elég volt, hogy mondta a kapernaumi százados, hogy meggyógyuljon a szolgája. De sokszor a Jézusi megnyilatkozás az nem is volt több, egy, két, három szónál. Megállt a Lévi asztalánál, a vámszedőnél, és azt mondja, kövess engem. És ez elég volt, hogy gyökereiben felfolgass ennek a pénz éhes embernek az életét. Kövess engem. És felállt, ott hagyta minden pénzt, asztalt, hivatást, minden. És követte őt. És nyilván, hogy így szabadít meg a súlyos bilincsektől. Hogy mondta a paráznasszonynak, akire már a köveket emelték, János 8-ban van leírva, ugye szépen részletesen. Én sem károsztatlak téged. Megbocsátottak. Ennyi. Nem mondott fél órás predikációt, mint mi papok. De egy élet gyökereiben megváltozott. Két mondat. Ennyi. Két tő mondat. Ennyi. És ugye a sötétségből elhívja a világosságra, ott van a János 9-ben, a vak fiatalember meggyógyításának a története. Ott se sokat prédikált Jézus. Cselekedett, sátrákente, menj el, silámtalál, mosd be, kész. és visszajött látva. Utána, hiszel itt az Isten fiára? Kicsoda Uram? Én vagyok, aki veled beszélek. Ennyi volt a lényeg a párbeszéd köztük. És ennek a Jézusi kijelentésnek, szónak olyan súlya volt, hogy ez az élet gyökeresben megváltozott. Igen, új látásra jutott. Persze, hogy tudjuk a következményeket, kizártak a gyülekezetből. A szülők is nagy bajba kerültek, menjetek, kérdezzétek, hagyjatok nekünk békét, ugye ezzel a Jézusi fiúval, ugye már szinte kitagadták volna a családból is, csak hát valahogy nyugtuk legyen tőle is az egészségtől. Azt mondja egy ókori római császár, aki nagy bölcsességet fogalmaz meg ebben a mondatban, ne mondd mindig, hogy mit tudsz, de mindig tudd, hogy mit mondasz. Ne mondd mindig, hogy mit tudsz. De hát akkor fellengzősnek, bölcsködőnek, dicsekvőnek fogsz tűnni. Ne mondd mindig, hogy mit tudsz. De mindig tudd, hogy mit mondasz. És hát szinte ennek az ókori gondolatnak a folytatásában született Kosztolányi Dezsőnek, a nagy nyelművészünknek ugye, a következő mondata, aki tudja, hogy mit ne mondjon, az már félig meddig tudja, hogy mit mondjon. Igaz? Ez is egy nagyon szép bölcsesség. Aki tudja, hogy mit ne mondjon, az már félig meddig tudja, hogy mit mondjon. Hát igen, ez a világ erre sóvárok, testvérek, hogy legyen hiteles a szó. És a szó ne gyilkoljon, ne ártson, ne bántson. Hogy olvastuk a példabeszédek könyvéből? 18-21, ismételjük el. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Jó Sándorról is hallottunk, ugye ő is egy híres budapesti igeillető volt a múlt század közepén. Hát a híres Pasaréti gyülekezet lelkésze volt, tudjuk, Cseri Kálmán elődje. És ő mondja el, egyik prédikációja van a következő iskolás történetet. Kisnövésű iskolás fiú sokszor a csúfolódás tárgya volt az ő kisebb növése miatt. És hát egyszer ott ugye, hogy a gyereket szokták a suliban, lögdösték, hogy mit lábatlan kocit, te kis töpörtyű. Hát eltelt néhány év, kirepültek az iskolába, és egyszer azt hallják a fiatalok, hogy öngyilkos lett a volt osztálytárs. Hátrahagyott levélben ez a kérdés szerepelt, miért is lábatlankodjék itt tovább köztetek egy kis szöpörtyű. Igen, egy meggondolatlan mondat. Gyilkos szóvá válhat. De annak ellenpéldák is. És itt a vége felé szeretnék egy ilyen szép ellenpéldát is idézni. Nézem ezt a sok puskát, hogy mindent elmondtam, de nem tudok mindent elmondani. Nem baj. Nem is kell mindent elmondani. Az a szép történet szól Edisonról, a híres felfedezőről és tudósról, hogy kisiskolás korában, ez 1855-ben zajlott, a tanítója, a tanára kezében nyom egy levelet, hogy vigye haza az édesanyjának. Az édesanyja örömmel fogadja otthon, ahogy volt kisfiam az iskolában, és hát anyu küldött a tanár egy levelet neked. Az anyu ott rögtön kibontja, a fia előtt elolvassa, komoran elgondolkozik a levél tartalmán, feláll, hirtelen az asztaltól, az ablakhoz megy, kinéz, milyen elgondolkozva. Aztán visszamegy, leül, és leülteti vele szembe a kisfiát, és azt mondja, fiam, ez áll a levélben. Az ön fia zseni. Ez az iskola túl kicsi a számára, és nincs elég jó tanár, hogy taníthassák. Kérem, tanítsa saját maga otthon ezután. Akkor feláll, megöleli a fiát. És eltelik 23 év. Az édesanyja meghal, és az édesanyja nyárál után Edison az édesanyja cuccait rendezi, és rátalál egy dobozra benne az édesanyja által összegyűjtött levelekkel, és ahogy azt próbálja pakolni, kiszedni, kiesik egy boríték. És a fiúnak bevillan, olyan ismerős. És kinyitja. Hát az a boríték volt, az a levél, amit 23 év azelőtt a tanár küldött az édesanyjának. És kibontja a levelet, hogy ő is elolvassa végre. És mi állt a levélben? Nem az, amit az anyu mondott. Ismerős a sztori? Van, akinek ismerős. Az önfia szellemileg elmaradott, nem tudjuk iskolánkban a többi gyerekkel együtt tanítani a továbbiakban. Ezért azt tanácsoljuk, hogy saját maga tanítsa otthon. Hát ugye ez az édesanyi szeretet találékonyságáról is beszél, de arról is, hogy ha az édesanyai szeretet találékony módon nem fordítja meg a szöveget, akkor ez a gyerek lehet, hogy úgy jár, mint a kis töpörtyű. De mert az édesanyi szeretet megfordította ezt a szöveget, ezért lett belőle egy híres felfedező. Hogy mondja Reményik Sándor az Ige című versében? Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, és áhítattal ejtsétek a szót. A nyelv ma nektek végső menedéktek. A nyelv ma tündérvár és katakomba. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek. Úgy beszéljen ki magyarul, mintha imádkozna. Mintha aranyot, tömjényt, mirhát hozna. Úgy beszéljen ki magyarul, mintha imádkozna. Mintha aranyot, tömjén mi rád hozna. Jézus lábai elé. Amen.